Szeretettel köszöntelek kedves minnyájatokat, és a ma délelőtti ige hirdetésnek az alapkiinduló igéjét keressük meg és olvassuk el Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt leveléből a 4. fejezetének a 3. vers, 3. versét és annak is az első felét. Tehát Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt levél, 4. rész, 3. versének az első fele. 1 Tesszalonika 4:3. Mert ez az Isten akaratja a ti szenté lételetek. Nem ezekkel a gondolatokkal akartam foglalkozni, hanem Izsaiás proféta könyve 55. fejezetével, de el kell, hogy mondjam őszintén nektek, hogy a múlt heti ige hirdetés olyan hatást váltott ki, úgy érzem, hogy bennetek is, hogy úgy éreztem, hogy arról kell beszélnünk, ami nélkül nem mehetünk az Isten országába. Pál apostol itt arról beszél, és azt szeretné elmondani a tesszalonikaiaknak, és nyilván, hogy nekünk is, akik az Isten népe vagyunk az utolsó időben, hogy Istennek ez az akarata, a ti szenté lételetek. Amiről ma szeretnék beszélni, az úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb lelki előkészlet az Isten országára, ez pedig a megszentelődés. Nem igazából hallottam még erről előadást, próbáltam utána nézni, hogy mit is akar jelenteni ez, miért olyan fontos az, és mi is ennek a mondani valója, a személyes mondani valója, és az Isten népe számára is mi a mondani valója. Az Isten akarata már a teremtéskor is ez volt, hogy az ember az ő szentségét sugározza vissza. Amint tudjuk, a bűn esetig ez így is volt. Az első emberpár az Isten lényét, az ő szeretetét sugározta, az ő ábrázata, az ő megjelenése ezt a dicsőséget árasztotta. A bűnesetkor ezt a szent életet, amivel az Úr felruházta az emberpárt, ezt elvesztette, és a bűn hatalma alá került. Az Isten azonban sokkal jobban szerette az embert annál, hogy meghagyja ebben az állapotában. De a bűn földjén is, Sátán uralma alatt létező világban is nem szállította alább a lelki nívót. Vagyis azt mondta, hogy a bejött bűn az embernek nem adhat kedvezményt, nem adhat az embernek felmentést. Az, ami kezdetben is az Istennek a terve volt az emberrel, hogy szenté váljék, most ezen a földön, a jelenlegi körülmények között, amikor a bűn az Úr, ezekben a körülményekben is Isten szeretné, ha az övéi szent életet élnének, megszentelődnének, és felkészülnének Jézus Krisztus eljövetelére. Hiszen az üdvösséghez, az Isten országához, az örök élethez ennél kevesebb nem elég. annál az oknál fogva is, mert hogy azt olvassuk, hogy az Isten szent, és akik az ő közelében szeretnek élni, azoknak szenté kell válni. Ezt mondja az Úr, hogy szenté legyetek, szent életet éljetek teljes életetekben, mert én az Úr szent vagyok. Mert azt olvassuk, hogy az Ószövetségben és Istennek az ószövetségi népével is ez volt a terve, és ez volt a célja. Ígéket írtam ki, és akik jegyzetelnek, el is mondok néhányat, felsorolnék, de hát nincs idő arra, hogy mindegyikről szóljunk. Mózes második könyve, 19. fejezet, 3-tól a 8-ig. Aztán Mózes harmadik könyvéből 4 íge, a 11.44, a 19.2, a 20. fejezet 7. verse, szintén a 20. fejezetben a 26. verse, és Mózes 5. könyve 7. fejezetének a 6. verse. Ezek mind-mind a megszentelődésről szólnak. Az új szövetségben is, ugye ezt olvastuk már az alapígénkben, hogy ez az Isten akarata, a ti szenté lételetek. Azután Efézus 5. fejezet 1-től a 14-ig, majd erről szeretnék részleteiben szólni. És szintén az 5. fejezet 27. verse. Szóval a Péter apostol első levele, első rész 15-16. vers. Az első levél szintén Péter apostolnál, második fejezet, 9. vers, és a második levél, ugyanígy Péter apostol, második levél, a harmadik rész, 11. verse. Mielőtt fellapoznánk az efézusi beliekhez írt levél 5. fejezetét, néhány gondolatot szeretnék megemlíteni, Mózes második könyve 19. fejezetéből, ahol Isten elmondta az ő tervét az ő népével kapcsolatban, hogy miért is hívta el, milyen szolgálattal bízta meg, és mi a feltétele annak, hogy ezt a szolgálatot hűséggel, szeretettel, odaadással, az Isten iránti elkötelezettséggel, az Isten megismerése folytán ezt a munkáját el tudja végezni. Így olvassuk Mózes második könyve 19. fejezetéből a 3-tól a 8-ig. Mózes pedig felment az Istenhez, és szólt hozzá az Úr a hegyről mondván: ezt mond a Jákob háza népének, és ezt ad tudtára az Izrael fiainak. Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld, és lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, amelyeket el kell mondani Izrael fiainak. Elment azért Mózes, és egybehívta a nép véneit, és elejébe adta mindazokat a beszédeket, amelyeket parancsolt néki az Úr. És az egész nép egy akarattal felelt és mondta: valamit rendelt az Úr, megtesszük. És megvitte Mózes az Úrnak a népbeszédét. Mi is az, amit az Úr mondott Mózesnek, hogy milyen üzenetet kell átadjon Izrael népének? Így olvastuk, hogy a 4. versben, hogy ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem. Miért fontos ez? Miért fontos az, emlékeztek, hogy Izraelnek meghagyta az Úr, hogy emlékezzenek vissza az egyiptomi szabadulásra. Szeretném megkérdezni, hogy milyen szabadulás, milyen hatalmas szabadulás volt ez? Hatalmas szabadulás volt. Azért ez egy olyan nagy szabadítás volt, annyira meg kellett volna, fel kellett volna rázza Izrael népét, egy olyan mély lelki megtérést és Isten iránti elkötelezettséget kellett volna kiváltson a lelkükben, amely elég kellett volna legyen egészen az út végéig. A következő gondolat, hogy egy hordoztalak titeket sas szárnyam. Mit akar ez mondani? Miért tartotta fontosnak az Úr, hogy ezt elmondja? Mit fejez ki a sas szárny? Hogy Isten sas szárnyon hordozza az Izrael népét. Egyrészt kifejezi a védelmet, az oltalmat, a biztonságot, de mindenek felett a szabadságot. Hogy vége van a rabszolgaságnak. Nem kell, hogy tovább szolgálják a fáraót, nem kell, hogy szolgálják Egyiptom népét, hanem szabadságban szolgálják őt, aki kihozta őket nagy hatalommal és dicsőséggel. A következő pedig azt írja, hogy magamhoz bocsátottalak téged. Isten a bűnös emberrel ez a célja, hogy hívja, hogy magához bocsássa. Nem zárkózik el. Egy rabszolga néptől se zárkózik el. És hogy mennyire önmagához bocsátotta, éppen a felhő és a tűzoszlop mondja el, hogy Isten állandó jelenléte ott volt a nép között. Szeretném még ehhez hozzátenni, hogy Isten még arra is utasítást adott Mózesnek, hogy építsenek szent hajlékot, hogy én közöttük lakozzam, hogy magamhoz bocsátalak téged. Isten nagy dolgokat tett Izraelért, de ez önmagában kevés lett volna az, hogy szent néppé váljék. Valamit a népnek is tennie kellett. Mi az, amit ő nekik tenni kellett? Hogy hangzott itt a 19. fejezetben, a Mózes második könyve 19. részben az 5. vers, mi is volt a nép feladata? Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok az én szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet. Nagyon sokat kért az Úr. Két dolgot kért. Mit kért? Figyelmes hallgatást, mert ugye nem mindegy, hogy csak úgy hallgatok valamit, vagy hallgatok valakit, vagy figyelmesen hallgatok. Nagyon nagy különbség. Tehát a figyelmes hallgatás, halló fül, látó szem, nyitott szív, ha figyelmesen hallgatsz az én szavamra. És mi volt a következő? Ha megtartjátok az én szövetségemet, engedelmesek lesztek irántam. Mi lesz ennek a következménye? Mihez fog ez vezetni az Isten és az embernek az együttműködése? Hogy mivé válnak? Lesztek nékem papok, birodalma és szent nép. Mi volt ezzel a célja? Azzal, hogy egy lelkileg ilyen magas nívón élő nép beszéljen az Isten csodálatos dolgairól. Beszéljen arról, hogy mit tett értük Isten. hogy milyen hatalommal és csodával és dicsőséggel hívta ki őt a rabszolgaságból Egyiptom földjéről, és hogy milyen lelkiségre vezette el őket. Lesztek népem, papok birodalmai szent nép. Ahhoz, hogy ez a nép az Isten igéjét, az Isten üzenetét, az Isten meghívását az üdvösségre el tudja mondani, nem csak a szavaival, hanem az életével is világítani kellett volna. És ezért mondta az Úr, hogy lesztek nékem papok birodalma és szent nép. És néhány gondolatot az újszövetségi egyházról, ugye Péter apostol első levele, a második résznek a 9. verse, amit szinte fejből is el tudunk mondani, ahol hasonlóképpen beszél Péter apostol, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívották titeket. Mit tett Isten az új szövetségi egyházért? Szintén kiválasztotta őt. Kihívta őt. Amilyen hatalmas szabadulás volt az Ószövetségben. Izrael népének az Egyiptomból való szabadulása. Ugyanolyan vagy még nagyobb szabadulás az embernek a bűnhatalma alól. Isten Jézus Krisztus maga jött el személyesen, hogy megalapítsa az ő egyházát. Hogy külön-külön hívjon el minden egyes embert, hívja el tanítványait az üdvösségre, az örök életre, hogy megbízza őket, feladattal bízza meg, hogy bizonyságot tegyenek az igazságról, bizonyságot tegyenek az Isten országáról. Ehhez az Isten népének, az új szövetségi egyháznak is hitelesnek kellett lenni. És hogy hiteles vagy nem hiteles, azt az ő életével igazolta, hogy ő nem csak szavaiban, hanem életében is hirdeti-e életével is annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből a csodálatos világosságra hívta el őket. Mi az egyház feladata? Az, hogy az az ember, aki Krisztusban megtért, az erről beszéljen. Hogy elmondja azt, hogy mely nagy dolgot cselekedett veled az Isten. És csak visszautalnék a múlt heti ige hirdetésre, hogy emlékeztek, hogy Orsi az ördöngösnek a megtéréstől beszélt, és emlékeztek arra is, hogy mit mondott el, hogy milyen feladattal bízta meg. Olyan mély és nagy átfogó igazságokat kellett neki hirdetni. Mit kellett neki elmondani? Mondd el mindazt, amit veled cselekedett az Isten. De ezt csak egy ember akkor tudja elmondani, hogyha cselekedett vele az Isten. Akkor tudunk hitelesen beszélni, hogyha nekünk személyes tapasztalatunk, meggyőződésünk van arról, hogy az Isten nagy dolgot tett. Nagy dolgot cselekedett meg személyesen értem, úgy, mint Izrael népére Egyiptomban, vagy úgy, ahogy az újszövetségi egyházat is elhívta. Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötét közé csodálatos világosságára hívottál titeket. Ti pedig királyi papság, szent nemzet megtartása való nép vagytok. És nézzük meg, hogy mit is jelent ez a kifejezés, hogy szent. hogy szent nép, szent nemzet. Ez a szó, ez annyit jelent, hogy Istennek szentelt, ez az első jelentése, Istennek szentelt, vagy Isten tulajdona. Ennek majd mindjárt mondjuk, hogy ennek következménye van. Ennek elkötelezettsége van az ember részéről. A második jelentése, hogy tökéletes, hibátlan, tiszta, Istenhez méltó. Ez jelenti a szent. Istennek szentelt, Isten tulajdona. De úgy az Isten tulajdona, hogy hibátlan, hogy tiszta, hogy tökéletes, egy szóval az ő Istenéhez méltó. Tehát azt mondja el ez a kifejezés, hogy az alámerítkezésünktől, a keresztségünktől kezdve, azaz amikor megkötöttük a szövetséget Krisztussal, mint ahogy ugye Krisztus is megkötötte velünk az a szövetséget, mint ahogy az Ószövetségben is megkötötte az ő népével. Szeretném megkérdezni, hogy onnantól kezdve kinek a tulajdona vagyunk? Kinek a tulajdona vagyunk? Nyilván annak a tulajdona vagyunk, aki megváltott bennünket. Aki a sötétségből, az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. Tehát nem vagyunk már a nagy rabszolgatartónak, sátánnak a hatalmába. Mert Krisztus megváltott, megszabadított bennünket. Szeretném megkérdezni, hogy ha már nem vagyunk sátán hatalma alatt, ha nem vagyunk az ő tulajdona, akkor talán a saját magunk tulajdona vagyunk már. Nem, hogy csak sátán tulajdona nem vagyunk, hanem a magunké sem. Hanem itt azt olvastuk, hogy Istennek szentelt, Isten tulajdona vagyunk. Vagyis azt mondhatjuk összefoglaló gondolatként, hogy már Krisztusé, a megváltóé vagyok, és senki másé. Csak is az övé egyedül. Hozzá tartozunk, és a megváltónak ez a kimondhatatlan szeretete, amivel hívott bennünket, ahogy elfogadott bennünket, ahogy magáénak tud bennünket. Az a célja ezzel, hogy mi erről a szeretetről beszéljünk. Arról a szeretetről, hogy mit tett értünk Krisztus. Ez legyen a mi bizonyságtevésünk. De csak ezt akkor tudjuk tenni, hogyha valóban tapasztalatunk van arról, személyes tapasztalatunk, hogy Krisztus mit tett értem. És most szeretném, ha felolvasnánk az Efézusi Levél 5. fejezetének az 1-14. Tartó verseket, amely a megszentelődésről szól, arról, hogy Isten hogyan szeretne bennünket alkalmassá tenni az ő országa számára. Efézus 5:1-14, és ez így hangzik. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta ő magát mi érettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Paráznosság pedig és akármely tisztátalanság, ösvénység, ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik. Sem mundogság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, amelyek nem illenek, hanem inkább a háladás. mert azt jól tudjátok, hogy egy paláznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, aki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istenek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jó az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek. Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosságnak fiai úgy járjatok. Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak, és ne legyen közösségetek sötétségnek gyümölcstelenségeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat. Mert amelyeket azok titokban cselekszenek, égtelen dolog csak mondani is. Mindezek pedig megfeddetvén a világosság által napvilágra jönnek, mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Annak okáért mondja, serkenj fel ki arcol, és támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Az én Bibliám fejezetének a kis címe azt írja, hogy intés a szent életre. Nem tudom, már tiéteken is az van. Gyakorlatilag ez a rész erről szól. És ezt a felolvasott részletet négy kisebb egységre osztottam. Az első és a második vers, amely azt mondja el, hogy mi az alapja mi megszentelődésünknek. Aztán a második gondolat az a 3-tól a 7-ig terjedő versekig, ami a visszahúzó erő, az ellenségnek a támadása. Aki nem akar lemondani egy könnyen az emberről. Aztán a 8-tól a 13-ig az az Isten és az embernek az együttmunkálkodása, a világosságban való járás. A negyedik pont pedig, a 14. vers, amely azt mondja, hogy Krisztusra van szükségünk. És ezekkel a gondolatokkal szeretném zárni. Tehát azt mondtuk, hogy az első pont az arról szól, hogy mi az alapja a mi megszentelődésünknek. És így hangzik ez az első és a második vers, hogy olvassuk el még egyszer. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi érettünk ajándékul, és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Szeretném azt mondani, hogy a megszentelődés az abból indul ki, hogy mit tett értem Jézus. Ha ezt nem tudom megérteni, ha ezt nem tudom felfogni, ha nem jut el a lelkem mélyéig, és csak egy felszínes megtérés van, vagy egy látszat vallásosság, akkor ez önmagában kevés. Kevés a megszentelődéshez. Kevés az, hogy én alkalmas legyek az Isten örök országára. Így olvastuk, hogy legyetek annak okáért követői az Istennek. Ez a legyetek szó, ez egy folyamatot jelöl. Annyit jelent, hogy születik, terem. Vagyis az újjászületésnek, a megtérésnek a folyamatát jelöli. Nem máról holnapra lesz valaki Krisztus követője. Az is lehet, hogy rövid idő alatt tér meg valaki, de az Isten tudja azt, hogy kinek a lelkében mikor tudamak szárba szökkenni. Tehát ez egy megtérési folyamat. Erre utal az első versnek a vége, ahol azt írja, hogy úgy legyetek az Isten követői, mint szeretett gyermekek, vagy akit nagyon szeretnek, azaz, akit Krisztus nagyon szeret. Tehát ez az első vers a megszentelődésnek, a szent életnek a feltételéről szól, ami a megtérés, az újjászületés, a szövetség megkötése a Teremtővel, a keresztségben az alámerítkezésről. Ez, hogy legyetek követői, ez annyit jelent, hogy legyetek utánzói. Azaz Krisztus a példakép. Következő ige így hangzik, hogy járjatok szeretetben, amiképpen Krisztus is szeretett, és adta önmagát mérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek. Kedves jó illatul. Ha meg kellene határozni a megszentelődést, akkor én ebben a megfogalmazásban tenném, hogy járjatok szeretetben. Mert erről szól, nem? Járjatok szeretetben. Ennél pontosabb, precízebb megfogalmazás. Milyen egyszerű, milyen tökéletes és milyen csodálatos. Járjatok szeretetben. Nem tudom, ti hogy gondolkoztatok, vagy gondolkoztok a megszentelődéstől, vagy a szent életről. Valahogy mindig úgy gondoltam erre, hogy egyáltalán el lehet ezt érni. Valami olyan nagy dolgot mond, ami szinte elérhetetlen az ember számára. Hogy ez mikor lesz valóság az ember életében? Egyáltalán megvalósulhat-e? Hát, ha így olvassuk a megszentelődést, vagy ha így gondolunk rá, hogy járjatok szeretetben, akkor mennyivel barátságosabban hangzik. Hogy ez a szeretet, ez milyen minőségű, az pedig a versnek a második része mondja meg, hogy amiképpen Krisztus is szeretett minket. És ebből indul ki minden változás. Krisztus mennyire szeretett engem? Ha megkérdezném, mit tudnánk erre mondani? Mennyire? Szinte kifejezhetetlen, nem? És mintha az egy héttel ezelőtti ige hirdetés is ezt mondta volna el, hogy Krisztusra van szükségünk. Hogy az advent nép ismeri a hitpontokat, ismeri az Isten törvényét, a bibliai rendelkezéseket, nagyon-nagyon ismerete, a proféciákat. De ismeri-e azt, aki ezt adta? Ismeri-e Krisztust? Kapcsolata van-e a megváltóval? Mennyire fontos az ő számára? Mennyi időt tölt vele? Járjatok szeretetben, amiképpen a Krisztus is szeretett titeket. És így olvastuk, és adta önmagát mi érettünk, ajándékul és áldozatul az Istennek kedves jó illatul. A Bibliából sok példát tudnánk idézni, sok történetet, hogy Jézus szeretete milyen mély nyomot hagyott emberekben. Csak a kedvenc történetemnél maradnék, és ez Mária Magdalénának a története. Milyen mély nyomot hagyott benne Jézusnak a szeretete? Szinte felfoghatatlan, nem? Szinte felfoghatatlan az, hogy honnan emelte őt fel, hogy azt, hogy ő hogy ő végérvényesen tudott szakítani a múltjával, és egy új életben tudott elindulni. Ezt Krisztus művelte ki benne. Azt mondhatnám ezzel kapcsolatban, hogy egy bűnös ember elindult a megszentelődés útján. Krisztus erre hív el bennünket is. Induljunk el a megszentelődés útján. A változás úgy kezdődik, hogy találkozott Krisztussal. És látott egy másik értékrendet. Látott egy másik életrendet. Látta, hogy szinte felfogta, hogy valaki aggódik érte, valaki szereti őt, valaki tenni akar érte. És ez a további életútját meghatározta. És az ő Krisztushoz való ragaszkodását, a viszont szeretet, az Isten iránti hála késztette. Szeretném megkérdezni, hogy ki használt minden lehetőséget, amit csak Krisztussal tölthetett. Emlékeztek arra a történetre, amikor vendégségbe ment Betániába is. Márta elkezdett szorgoskodni. Hát ha vendég jön, akkor nem lehet üres kézzel fogadni, és gyorsan valamivel meg kell kínálni. Mit tett Mária? Azt mondta, hogy talán fontosabb is van. Leült az Úr lábához. Hallgatta őt. Aztán ő volt, aki olajjal felkente Jézust az utolsó útjára, a szenvedések útjára. Ugye úgy olvasok az evangéliumban, hogy Jézusnak a hajára, a fejére öntötte, a maradékot pedig a lábaira. És könnyeivel öntözte, és hajával törölte. Az Istentől jövő szeretet az, amely kimunkálja az emberben azt az átalakulást, azt a megváltozást, ami egyedül teheti alkalmassa az Isten országára. Mária ott volt a keresztnél, de ő volt az, aki elsőként hirdette, hogy feltámadt az Úr. Vajon mi, akik itt vagyunk, és itt élünk az időknek a végén, és Isten szeretne felhasználni bennünket jó eszközül az ő kezében. Mennyire vágyunk erre a szeretetre? Mennyit akarunk belőle? Igaz, hogy számunkra nincs színről színre látás. De Isten azt adta a hitet. Adta az ő igéjét. És az ő igéjéből hitáltal megismerhetjük őt. Megismerhetjük azt a szeretetet, amely önmagát adta mi érettünk. Aztán a második gondolat itt a visszahúzó erő, az ellenségnek a támadása. Azt olvassuk, hogy Sátán nem nézi tétlenül, hogyha egy ember elindul az Isten felé. Nem nézi azt tétlenül, hogy egy ember elindul a mennyei hazafelé. Hogy egy ember várja azt az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Szeretném megkérdezni, hogy Sátán mihez tud nyúlni újra és újra? Mit olvastunk itt, hogy a 3-7. Terjedő versekig, hogy paláznaság, tisztátalanság, fösvénység és a többi. Mi ez? Ez a megtérés előtti értékrend. Az úgynevezett óembernek a gondolkodása és az abból fakadó életvitel. Ezzel a szóval kezdi, hogy paráznaság. Talán nem is annyira a testi paráznaság, bár tény, hogy az efézusi gyülekezetnél azért, vagyis Efézus városában azért a pogány kultusz, a Diana kultusz azért élt. Emlékeztek, hogy azt mondták, hogy milyen nagy az efézusi Diana. És hogy ennek megvolt a kultikus szertartása is, de úgy gondolom, hogy a mi életünkre nézve inkább arról a paráznaságról beszélhetünk, amelyről Jakab apostol írt. Emlékeztek, hogy hogyan fogalmazza meg, hogy parázna férfiak és nők, avagy nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel. Szeretném megkérdezni, mi között kell nekünk folyamatosan dönteni és választani? A világ és Krisztus között. Ki van a nagyobb hatással ránk? Sátán nagyon jól ismer bennünket. Nagyon jól tudja, hogy a megtérés előtt milyen értékrendünk volt, mihez ragaszkodtunk. És ne gondoljuk, hogy a megromlott emberi természeten keresztül nem próbál újból és újból előhozakodni ezzel. Azon is gondolkoztam, hogy miért fordít Pál ilyen sok időt vagy szót erre a megtérés előtti időszakra. Hát ennyire részletesen kell erről beszélni. Hát miért nem inkább valami másról beszél? Az Isten dolgéről, az Isten szeretetéről. Nyilván azért, mert ez visszatérő probléma. És nagyon jól tudta ő azt, hogy Sátán újból és újból próbálkozik, és megpróbálja az embert erről az útról visszafordítani. A következő gondolat, hogy a harmadik pontunk, hogy az Isten és az ember együttmunkálkodása a világosságban való járás. Elhaladt az időnk, csupán egy dolgot szeretnék ebből idézni, ez pedig a 10. vers, amiről azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. Mégpedig ez így hangzik, hogy meggondolván, hogy mi legyen kedves az Úrnak. Hogy mi legyen kedves az Úrnak. Szoktunk ezen gondolkodni? Emlékeztek? Jézus azt mondta, hogy én mindig azokat cselekedtem, amelyek kedvesek voltak az én atyám előtt. Jézusnak ez fontos volt. A mi számunkra is fontos ez. Mi legyen kedves az Úrnak. Na de szeretném megkérdezni, hogy a megváltó hogyan tudja folyamatosan feltárni a bennünk lévő bűnt, ami még rejtve van, amit még ki kell tisztítson, amiből még meg kell szabadítson bennünket. Hiszen a megszentelődés az egy életfolyamata, majd mindjárt olvasni fogom. Ezt abban jelölte meg, hogy mert valátok régen sötétség, a 8. vers, Most pedig világosság az Úrban, mint világosság fiai újjájátok. Isten úgy segít, hogy kivisz bennünket a világosságra. A ruhánkon is a foltot nem a világosságban látjuk meg jobban. A világosságra ezért van szükség, hogy a világosságban meglátjuk azt, hogy mi is, ami még helytelen, ami rút, ami undokság, és a többi, amit itt Pál apostol felsorol. Isten milyen eszközöket rendelt világosságul? Ki az, akit rendelt világosságul a mi számunkra? Ki a világ világossága? Jézus Krisztus rendelte. És még mi a világosság? Az Istennek az ígéje. Beszél Jézus arról, hogy az Isten ígéjének van megszentelő hatása. De azt imádkozt, emlékeztek rá, hogy szented ne őket a te ígéddel, mert a te ígéd igazság. Isten, amikor világosságban akar bennünket látni, vagy úgy szeretni látni bennünket, hogy világosságban járjunk, akkor gyakorlatilag azt mondja, hogy az ígében járjatok. Az, amit Mózesnél olvastuk, hogy ha figyelmesen hallgattok az én szavamra, úgy ti lesztek minden nép között az enyém, mert enyém az egész föld. Itt, amikor azt olvassuk a 9. versben, hogy a világosságnak gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van, akkor megnéztem, hogy itt a világosságban szónak a görög megfelelő a pneuma. Tudjátok, hogy az kit fejez ki? A Szentlélek. Tehát itt, amikor azt mondja, hogy mert a világosság gyümölcse minden jóságban van, itt nem másról beszélünk, de a Szentléleknek a gyümölcseiről. És azért is fontos ez, mert gondoljuk meg, hogy mi legyen kedves az Úrnak. 13. versben azt olvassuk, hogy mindezek pedig megfedetvén a világosság által napvilágra jönnek, mert minden, ami napvilágra jön, világosság. És végül szeretném idézni még a 14. verset, amely összefoglalja az elhangzottakat. Mely azt mondja, hogy annak okáért mondja, serkenj föl, ki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Erről szerettem volna beszélni, hogy ragyogjon fel nékünk is Krisztus. Azt írja itt Pál, hogy azért azt mondja, annak okáért mondja, honnan idézi ezt? Ézsaiás ott van alatta. 60. rész első verse. Hogy hangzik? Kelj fel, világosodj, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Annak okáért azt mondja, serkenj föl, ki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Méltó befejezése és összefoglalása, úgy gondolom, ez az elhangzottaknak, mert valamennyiünknek Jézus Krisztusra van szüksége. És én szívemből kívánom azt, hogy a mi keresztény életünk az Krisztusról szóljon. Hát amikor azt azt idézzük a korintusi levélből, hogy az ő, mindjárt szeretném idézni, hogy mert aki szólt, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, ő nyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy az Atya dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán felragyogjon nékünk. És számunkra is ez az út, hogy aki szólt nekünk is, szólt a mi lelkünkben, hogy világosság támadjon. Hogy ő gyújtott világosságot. Azért gyújtotta a világosságot. És ez a világosság abban áll, hogy a megváltó dicsőségének az ismerete, az ő szeretete a mi arcunkon, a mi jellemünkön meglássék. A Jézus Krisztus arcából a világoltatása véget. Én szívemből kívánom azt, hogy mert csak úgy ragyogna fel a mi arcunkon is Jézus Krisztus arca, mint ahogy Krisztus arcán ragyogott fel a mennyei atyának az arca. Hiszen ő azokat cselekedte, amelyek kedvesek voltak ő előtte. És ehhez segítsen bennünket az Úr, az ő kegyelméből. Amen. Szerető égi atyánk, az Úr Jézus nevében hálás szívvel köszönjük meg néked azt, hogy nem hagytál bennünket sötétségben, és hogy szeretnél fölemelni bennünket magadhoz. Arra kérünk téged, szerető égi atyánk, hogy te bocsássad még nekünk mindazt, amivel már a hitéletünkben, veled való szövetség kötés után megszomorítottunk téged, vagy megbántottunk, vagy tettünk olyat, ami helytelen és rút előtted. Kérünk arra, hogy te legyél kegyelmes hozzánk, hiszen te látod a mi szívünket, hogy mennyire vágyunk te utánad, hogy mennyire vágyunk a te drága jelenlétedre is. Mennyire szeretünk téged. Kérünk arra, hogy te segítsél meg bennünket abban, hogy ami életünk az arról szóljon, hogy szeretnénk te hozzád egyre inkább hasonlóvá válni. Hogy a mi megváltunknak a szépsége, az ő jelleme, az ő igaz élete, az látható lenne a mi életünkben is. Hiszen egyre inkább erre van szükség, hogy a te gyermekeid ebben a lelkületben éljenek is, így tudjanak bizonyságot tenni a megváltóról. Kérünk arra, hogy emeljél föl egészen magadhoz, és ne hagyd el a te népedet, és ne hagyd el bennünket, hanem azt a megkezdett jót, amelyet te elkezdtél, ami megszenteltetésünket, ami elkészülésünket a veled való találkozásra, hogy az be is végez majd a Krisztus napjára. Kérünk, hogy hallgassál meg bennünket, és te cselekedjél velünk irgalmasan. Jézus nevében. Amen.